Vallóvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nyíri Csabával, Leányfalu nyugalmazott polgármesterével Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Nyíri Csaba nyugalmazott polgármester urat, de ő ma is aktív még, mert a Budapesti Közlekedési Központ igazgató tanácsának aktív tagja. Kedves polgármester úr, kezdjük azzal a szentírási igével, amit ön a mai alkalomra választott.
Nagy tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és igazán megtisztelő, és köszönöm szépen a meghívást. Több ige kísértés vezetett életem során, és akkor, ha megszólítottam, akkor az első íge, az a konfirmációmkor kapott ígém, senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa. 1943-ban születtem Budapesten, édesapám dr. Nyíri Sándor református lelkész volt, édesanyám a klasszikus jó értelemben, áldott értelemben főfoglalkozású édesanya. Biztos vagyok benne, hogy az Úristen ugye mindenkinek az útját, tehát el van döntve a sorsunk, amikor megszülettünk, és ő azt én intézi. Lehet ellene ágálni, de nem jár jól az ember. De az se úgy van meg, hitem szerint, hogy most akkor mindent az Úristen, hanem ad egy laufot, ad egy lehetőséget, hogy tessék, és intézd. Aztán, ha jól sáfárkodsz, akkor szerencséd van. Ha rosszul, akkor esetleg terelget. Hol így, hol. Tehát 1957 pünkösd, a külső Józsefvárosban konfirmáltam, és ugye a forradalom centruma volt, és éppen a napokba került a kezembe a fénykép. 56-an konfirmáltunk. 56 fiúlány. Utána 57-ben az ötös gimnáziumba orosz-latin tagozatra vettek föl. Ugye nagy jó iskola volt, 61-ben érettségiztem jó eredménnyel, jelentkeztem a bölcsészkarra, magyar-orosz tanári szakra. A pontszámom rendben volt, de helyhiánya miatt hát ugye nem vettek föl. Kínai nyelvész szerettem volna lenni. Újra következő évek közben ugye hát elmentem dolgozni, jelentkeztem, megint ez volt, aztán valaki megsukta, hogy felejtsem el a tanári pályát. Aztán ugye dolgoztam a vendéglátóipari áruellátó vállalat számlázási osztályán, és itt se volt könnyű a helyzetem, de mindegy, a pénzügyi osztályvezető, aki úgy kedvelt, szólt, hogy akkor indult előző évben a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola, hogy próbáljam meg, jelentkeztem, és így már saját jogon aztán mindjárt simán föl is vettem, és itt fejeztem be az iskolát. Szaküzemgazdászi végzettségem van. Ez a főiskola ma már egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem. Itt végzett még, amikor főiskola volt a fiam, itt ismerte meg a menyemet, és hála Istennek azóta is boldog házasságban élnek, de itt ugyan már az egyetemen végzett a nagyobbik unokám, a Boglárka, és szerzett közgazdász diplomát, és a kisebbik, a Zsombor pedig most jelenleg is ide jár.
Fontos szerepe volt ennek az egyetemnek az ön életében.
Igen. Kínai nyelvészetből ugyan nem lett semmi, de a vendéglátóiparban középvezetői szinten szépen haladtam előre, tehát a munkámmal politizáltam.
Tessék mondani nekem, hogy a konfirmációs igéhez miért ragaszkodott az élete során? Mit jelentett önnek ez?
Hogy tisztességesen éljek. Ugye, hogy legyen a te ifjúságod példa. És megpróbáltam, mondjuk nem volt nehéz, mert egy nagyon-nagyon szigorú édesapánk volt, de azért elmondhatom azt, talán többen szeretnek minket, mint akik utálnak. Tehát ez volt. És viszont most következne az életemben a következő ige, ne félj csak, higgy. Volt egy koncepciós per, amiben elítéltek, tulajdonképpen nem nekem szólt, hanem az igazgatómnak. Hát ugye megpróbálták az ő környezetét besározni, és első fokon elítéltek 2 év 1 hónapra. Fellebbeztünk, és második fokon már 3 bíró volt. Akkor jött ez az ige, hogy ne félj csak higgy, és valóban így volt, mert a 3 bíró azt mondta, hogy az ítélet, az elsőfokú ítélet iratellenes és téves minősítés. kötelezték a bírót új eljárás lefolytatására, és megadták a szempontokat is, hogy hogy kell tárgyalni. Hát hála Istennek az Úr velem volt, és húztam. Így teljes fölmentés, teljes rehabilitáció. Úgyhogy de nehéz időszak volt az első fok és a másodfok közötti, a családomnak különösen.
Akkor ezt tekinthetjük az ön életében Isten ajándékának, és mit tekint még ezen kívül annak?
Hát tulajdonképpen az egész életemet gyakorlatilag, mert éppen mikor készültem most erre a beszélgetésre, úgy végig pörgött az életem, hogy mi az, amit érdemes elmondani, büszkén vállalva elmondhatom itt a Mária Rádió hallgatóinak, hogy amikor nehéz helyzetbe kerültem mindig, valahogy az Úristen valami olyan csodálatos gondoskodással emelt és tartott a kezébe, ami minden alkalommal erősítette a hitemet. Ha visszatérhetek az életutamhoz, ugye, hogy beléptem a Magyar Demokrata Fórumba. Ugye óbudai lakos voltam, ott laktunk, és az óbudai szervezet egy elég erős szervezet volt, nagyon jól éreztem magam minden, és elég szépen haladtam is fönnfelé, és aztán egy idő után életem az elnök, majd 9 évig az országos választmánynak voltam az elnök. Az országos választmány ugye a két választás között a pártnak a legfőbb törvénye. 1997-ben képviselő testületben meghalt egy MSZP-s képviselő, és akkor a Siklós Csaba barátom azt mondta, hogy te legyél a jelölt. És a Magyar Demokrata Fórum és Óbudai Polgári Szövetség közös jelöltje voltam. Ez a körzet egy igen kemény baloldali körzet volt. Itt 90 óta ahány választás volt, nagyon jó eredményt értek el a baloldaliak, de az önkormányzati választásnál mindig toronymagas baloldali győzelem született. A feleségemmel úgy döntöttünk, hogy nem a szórólapok, nem az írás a jó kampány, hanem nyakunkba venni a panel, és azt mondani, hogy kérem szépen, őszintén megmondani, hogy én milyen istenfélő vagyok, népben nemzetben gondolkodó vagyok, konzervatív felfogású vagyok, én ezt fogom képviselni, de ha rám szavaznak, higgyék el, akkor önöket is képviselem. Ha nem szavaznak rám, akkor is. És úgy látszik, hogy ez hatott, mert ugyan nem nyertem meg a választást, de nem is buktam el. Pedig az ellenfelem az Óbudai Magyar Szocialista Párt elnöke volt. Támogatott a Óbuda akkori polgármestere Tarlós István, tulajdonképpen akkor ismertem meg, aztán a 98-as önkormányzati választásnál képviselő lettem, sőt, alpolgármester. Mondhatom azt, hogy primus inter pares, tehát a három alpolgármester között én voltam az első alpolgármester, aki polgármester helyettese voltam. És nagyon felelősségteljes feladatokat kaptam, a főépítési iroda, az építéshatósági ügyosztály, a beruházás, az önkormányzat külügyei, a civil szervezetek, az egyházak, tehát hálás, de felelősségteljes feladatok, embert próbáló feladatok. Márai Sándor azt írja a Füves könyvében, hogy az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amivel az emberek ügye felé fordulunk. Én, megmondom őszintén, ezzel a felfogással láttam hozzá a közszolgálati munkához. Teljesen új terület volt. Ugye Óbuda hazánk 6. legnagyobb városa, tehát egy ilyen Pécs nagyságrendű lélekszámilag is, és ami különös, hogy az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb polgármestere mellett dolgozhattam, és tőle sajátíthattam, tanulhattam meg a városvezetés tudományát. Első pillanattól kezdve rendkívül megnyerő volt a tisztességes, korrupciómentes döntések. És ami még egy óriási dolog volt, mellette a kapcsolati tőke, amiben ugye részem volt, hogy nagyon sokat küldött maga helyett, hogy menjél. Megismerhettem országos vezető embereket, amit aztán később, majd amikor polgármester lettem már Leányfalon, kamatoztathattam. No, 2002-es önkormányzati választásoknál újra képviselő lettem, de megbeszéltük a polgármester úrral, hogy lemondok a képviselői mandátumomról, mert ő azt szerette volna, hogy akkor létrehozta ugye a polgármesteri kabinettet, és hogy én legyek a polgármesteri kabinettnek a vezetője. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy még közvetlenebb munkatársa lettem, mint első helyetteseként. Mi már 1998-ban kiköltöztünk Leányfalura, de féleképpen a Dunakanyarba szerettem volna maradni, és adódott egy olyan lehetőség, hogy Leányfalun vettünk egy házat, 20 kilométerre volt a polgármesteri hivatal. Onnan jártam be dolgozni, és amikor 2006-ban, decemberben meghalt a polgármester, és akkor a barátaim arra kapacitáltak, hogy induljak el, mégis legyen egy olyan valaki, akinek valami a közigazgatáshoz is valami köze van, meg ért is egy kicsit hozzá. 86%-os támogatottsággal megnyertem a választást, polgármester lettem, és úgy éreztem, hogy a közszolgálata az igazi szolgálat, és ekkor jött az életemet meghatározó harmadik ige, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a szolgált. A Biblia kalauz szerint olvasom a Szentírást minden reggel és este, imádkozom, kérem a Jóistent, hogy döntéseimben segítsen, és úgy is érzem, jöttek az eredmények, stabil, kezelhető költségvetés, bővíthettük az iskolát, az óvodát, új kultúrházat építettünk, benzinkutatát építettük. Tudtam kamatoztatni a kapcsolati tőkémet, jó munkakapcsolat és jó hangulatot teremtettem a polgármesteri hivatalban. Ugye, amit a Tarlostól én megtanultam, én azt következetesen vittem végig. Az igazság az, hogy még amit ő alkalmazott, és nagyon jól, hogy ő nem ismerte az ilyen politikai harag. Tehát ő megpróbált együttműködni tisztességes alapon, nem elvtelenül az ellenzékkel is. És ez nekem is olyan értelemben sikerült, hogy hát ugye több miniszter is lakott Leányfalun meg... De 500 milliót nyertünk, és bővítettem az iskolát, bővítettük az óvodát, új faluházat építettünk, mert jött a segítség. Jöttek a 2010-es választások, három polgármester jelölt volt, én voltam az egyik, 60%-os támogatással megnyertem a választásokat, kormányváltás volt kismértékben, de tudtuk tartani a költségvetést, nem volt hiányunk, nagyon intenzívak volt a kulturális élet, ugye ott a faluházunk Vadász György tervei alapján épült, ott létrehoztuk benne az Abba-Novák galériát, és nagyon bensőséges kapcsolat volt a református és a római katolikus gyülekezettel, a lelkészekkel, és nagyon büszke vagyok arra, hogy 2013-ban, ugye a hit évében Leányfalu díszpolgára a főtisztelendő Szalai Zoltán atya, római katolikus plébános, és a tiszteletű Kovács Tamás református lelkész lett. És egyhangú döntéssel 2014-ben parlamenti választás volt, jött az ősz, önkormányzati választás, újra elindultam, szerettem volna még egy ciklust kitölteni, a harmadikat, hogy a megkezdett munkát be tudjam fejezni, de hát a választói akarat másképpen döntött, nem engem választottak meg polgármesternek. Én elköszöntem, elmondtam azt, hogy az Úristen tényleg a tenyerén hordozott, részben az egészséges életemben, mondhatom azt, hogy 75 éves elmúltam most a napokban, tartalmas életemben. Óbudán, Magyarország talán legrégibb településén, Akvinkum romjai népült településen lehettem második ember, és a Dunakanyar legvonzóbb településén meg első ember. Hát ez egy szép pályai volt, úgyhogy nem volt bennem úgy különösképpen keserűség, elfogadta mindig az Úristen döntését. Megtisztelő feladat várt rám a fővárosi önkormányzatnál, a közgyűlés beválasztotta a Budapesti Közlekedési Központ igazgató tanácsába. Ez egy nagyon izgalmas, felelősségteljes munka, fantasztikus csapatszellem van. Az elnökünk egy kiváló közigazgatási jogász, hatalmas gyakorlattal, a vezérigazgató 7 gyerekes családapa, hívő katolikus, a bíboros úr utazó nagykövete.
Még egyet kell azért kérdeznem. Ön az egész életét úgy értelmezte, hogy az Isten a tenyerén hordta, de hát tudjuk, hogy akit az Isten szeret, azt meg is próbálja. Milyen próbák adott az Úristen önnek?
Hát kaptam próbált többet is az életbe, és ahogy én erre a beszélgetésem során utaltam is rá, hogy mindig az ige, az imádság, az Úristen kegyelme segített át, és akkor most elmondanám az utolsó nagy próbatételemet, hogy ugye nekem 2008-ban meghalt a feleségem, a gyermekem édesanyja, és egy idő után elmélyült a barátságom a feleségem talán egyik legjobb barátnőjével, egy lányfalusi özvegyasszonnyal, hölggyel, aki kezdetek fogva, amikor mi oda kerültünk, segítségünkre volt, aztán a polgármesteri választásnál is rengeteget segített a kampányokban, polgári körben, hívő katolikus asszony volt, egyház tanácstag volt, és hát ebből a barátságból időskori szerelem lett. Ő 10 éve özvegy volt, én 5 éve özvegy voltam. És ami nagyon fontos volt, ami nekem számomra, hogy a családom. De ők bátorítottak, ők mondták, szerették, nagyon, a Boglárka is azt mondta, igazi nagymama. És 2013-ban összeházasodtunk. Elvettem feleségül templomba. 2016 tavaszán megbetegedett a feleségem, a diagnózis agresszív limfoblaszt leukémia. Kuthölgyi klinika, hematológia, küzdelem a gyógyulásért. Csodálatos orvosok és ápolók, az éjjeli szekrényén, ugye ott a Biblia, olvassa a Bibliát, és akkor egyszer a főorvos úr, aki maga is 3 gyerekes családapa és hívő ember, dr. Farkas Péter, azt mondja, látom a Bibliát, tudom, hogy hívők, imádkozzanak. Mi mindent elkövetünk, de az Úristen kezébe van a gyógyulás. A javasolt kezelés, mert a túlélés talán garantálná, a kemoterápia. És a feleségem azt mondja, hogy hát érted, vállalom. Elkezdődik a kezelés, rengeteg szenvedéssel, de Istenbe vetett hittel bizakodunk. És akkor megvillant bennem a felismerés, hogy hiszen ezért rendezte így az Isten a sorsomat, ezért nem választottak ismét meg, hogy minden időmet a feleségemmel tölthessem. És jött a csoda, a csontvelőből vett minták negatívok voltak, bizakodással tekintettünk a jövő felé, majd egy ilyen utókezelésre bekerült a kórházba, és akkor februárban, 2017 februárjában, ugye mivel az immunrendszerét legyengítik ilyenkor, és ki van téve a szövődménynek, kapott egy gombás tüdőgyulladást, alig kapott levegőt, nagyon szenvedett, és az utolsó napokat, az utolsó 3 napot főorvosi engedéllyel végig mellette tölthettem. A szobába ott is ültem vele. Vasárnap Zoltán atya eljött hozzá, feladta a betegek kenetét. Még akkor tudott imádkozni, tudott beszélni. Kedden újra bejött hozzá, akkor már nagyon nehezen kapott levegőt. Engem is behívott Zoltán atya, és fogtuk a kezét. Helyette imádkoztunk. Aztán kértem a testvéremet este, hogy jöjjön be, legyen itt ő is. És szerdán hajnalban, hanvazó szerdán fogtuk a kezét, és így ment el. Szentségekkel megerősítve, teremtője magához szólította. És az utolsó 3 napon, amíg a beteg ágya mellett lehettem, a Jób könyvét olvastam, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Hatalmas a veszteség, kibírhatatlan a fájdalom, amit akkor éreztem, és akkor talán húsvét után döbbentem rá, hogy őt így szerette az Úr. Azért terelgetett minket egymáshoz, hogy ne egyedül, magányosan kelljen végig harcolnia betegségének kínját. Legyen mellette egy szerető társ, vegye körül egy szerető család. És hiszem, hogy utolsó pillanatáig érezte, tudta, hogy mennyire szeretem, szeretjük őt. Hát ez a felismerés hozta meg számomra lelki nyugalmat, a megbékélést, hogy a küldetésem volt. Hát és azóta a boldog feltámadás reménysége alatt élek, s várom, amennyiben megadatik számomra az Úr előtt a szeretteimmel való találkozást. De említettem az előbb, hogy betöltöttem a 75. évemet, és visszatekintve elmondhatom, hogy az Isten mindig velem volt, bár méltatlan voltam rá, de mindig a kezébe tartott. Átsegített a magánéleti buktatókon, drága szülőket, szép családot adott, s örömemet lelhettem a munkámban is. És azt mondom, egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. És köszönöm, hogy én ezt itt elmondhattam.
Én is köszönöm a tartalmas beszélgetést, és ezt a gyönyörű összegzést a beszélgetésünk végén. Erre már nem is kell rákérdeznem, ön saját maga értékelte. Én csak azt kérem az Úristentől, hogy adjon önnek lelki vigasztalást a gyászában, és adjon önnek testi-lelki erőt. A születésnapjához szívből gratulálunk, és jó egészséget kívánunk. Isten áldja meg az ön további életét.
Nagyon szépen köszönöm.
Nyíri Csabával, Leányfalu nyugalmazott polgármesterével Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu